Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárló erejének növelése mellett és reálértéken növekvő ellátást szeretne, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, a kabinet ebben a hónapban ismét kifizeti a 13. havi nyugdíjat, habár ez Brüsszelből és a hazai ellenzék folyamatosan támadja. Jelezte azt is, hogy az időseknek továbbra is nagy segítséget jelent a rezsicsökkentés. Megismételte, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasokra is kiterjesztik az otthonfelújítási programot. 9000 kérelem érkezett eddig a munkásitelre, 2600 esetben már megtörtént a kifizetés, jelezte a miniszter. Elhangzott, a Széchenyi Hitelkártya program kamata 3%-ra csökken márciustól. Indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram 200 milliárd forint értékben. Ez elsősorban Budapesten és a megyei jogú városokban mérsékelheti a lakásárak növekedését. Szó volt arról is, hogy a Rákos rendező ügyében megjelenik egy kormányhatározat, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT elővásárlása után a fejlesztési lehetőségek biztosítására a fővárosnak lesz lehetősége, így a terület megtisztítására is. A kormány végre meghátrált, amit már évekkel ezelőtt kellett volna, azt elismerték, mini Dubaj helyett győzött Budapest érdeke, írt a Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester jelezte, Budapest él az elővásárlási jogával. Rákos rendező sorsa megpecsételődött, közölt a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz. A szemét eltakarítására, a fejlesztésre, a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötött pályás fejlesztések, P plusz R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése, írt a közösségi oldalán Szent Király Alexandra. A kiskereskedelem forgalmának volumene a nyársadat szerint 0,4, naptárhatástól megtisztítva 1%-kal haladta meg. Tavaly decemberben az előző év azonos időszakit közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 0,5%-kal bővült, míg az üzemanyagok esetében 6,9%-kal mérséklődött az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Decemberben a magyar lakosság erős fogyasztása inkább külföldön, mint sem a hazai boltok forgalmában realizálódott, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt írták, a kiskereskedelem trendszerű bővülése egyértelműen a belgazdasági fordulatot és a középosztály folyamatos erősödését jelzi. Az ipari termelés volumene decemberben 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a KSH első becslés alapján. A kibocsátás 1,8%-kal kisebb volt a novemberinél. Tavaly az ipari termelés volumene 4%-kal kevesebb volt, mint 2023-ban. A megemelt bérek visszaállítják a pedagógus szakma vonzerejét, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence emlékeztetett, tavaly átlagosan 32,2%-kal nőtt a tanárok fizetése, január 1-től újabb 21,2%-kal. A megelőző két évben is volt 10-10%-os emelés, így négy év alatt csak nem megduplázták a béreket. Idén mintegy 200 000 otthonban, családban jelent segítséget a szociális tűzifa program, melyhez több mint 2300 önkormányzat csatlakozott és igényelt támogatást, mondta el a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila hangsúlyozta, az elmúlt 14 évben a kormány összesen csak nem 52 milliárd forintot fordított a tüzelőanyag programra. Múlt héten országszerte 83 600-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, a figyelőszolgálatban részvevők jelentése alapján végzett becslés szerint, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Akut légúti fertőzés tüneteivel 322 600 ember jelentkezett. Az év 5. hetében 17 közigazgatási területen nőtt, 3 esetében csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. Újabb lövöldözés volt hajnalban a brüsszeli Anderlecht negyed egyik metroállomása közelében, ugyanott, ahol szerda reggel. Egy embert kézifegyverrel lából lőttek, vélhetően a drogkereskedelemmel függ össze a két incidens. Több horvátországi oktatási intézmény kapott bombafenyegetést, éjszaka Zágráb és más városok oktatási intézményei olyan e-maileket kaptak, hogy robbanó szerkezeteket helyeztek el az iskolákban, a helyszínekre rendőröket küldtek ki. Végül az időjárásról, többnyire erősen felhős, borult lesz az ég éjszaka, és holnap is csak rövidebb, szűrt napsütéses időszakokra számíthatunk, csapadék nem hullik, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban -3, napközben +3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Miki Szent Pál és társai japán vértanúk. Nagasakiban haltak meg 1597. február 5-én. Az ázsiai földrész pogánysága mindig ígéretesnek mutatkozott a misszionáriusok számára, akik meg akarták ismertetni velük is Jézus Krisztus kifogyhatatlan szeretetét és gazdagságát. Japánba először Xaveri Szent Ferenc jezsuita pap ment téríteni, s bár hamarosan meghalt, a következő évtizedekben seregestől tértek meg a japánok. 1587-ben már több mint 250 000 lelket számláló közösség élt Japánban, melynek központja Nagasaki volt. Ám az országura Toyotomi Hideyoshi, aki kezdetben nem bántotta a keresztényeket, a sikertelen koreai háború miatt ellenük fordult. A jezsuita hithirdetőket, hittérítőket kiutasította az országból, de szerencsére rendelkezéseit nem vették szigorúan, s titokban tovább folyhatott a térítés Japánban. 1593-ban Maniából ferences atyák érkeztek Japánba, akik szent lelkesedéssel és nyíltan kezdték hirdetni az evangéliumot. Két konventet és kórházat alapítottak. Hideyoshi azonban 1596. decemberében elfogadta őket, velük együtt 3 jezsuitát, valamint 15 japán hívőt, akik a ferences világi rendhez tartoztak. Meakóba gyűjtötték össze őket, miután megkínozták, azután pedig halálra ítélték valamennyiüket. Az ítélet úgy szólt, hogy mivel a keresztre feszítettről, vagyis Jézus Krisztusról prédikáltak, hát halljanak meg úgy, mint az, akit hirdettek, Nagasakiban a keresztfán. Előbb azonban iszonyatos kínzásnak vetették alá őket. Levágták a bal fülüket, 3-asával kocsihoz kötözve, körülhurcolták őket Meakóban, hogy a nép kigúnyolhassa őket. Majd mindannyiukat útba indították Nagasaki felé. Az út 1 hónapig tartott, amit a 24 elítéltnek gyalog kellett megtennie. Az uralkodó célja az volt, hogy aki csak látja őket, elrettenjen a kereszténységtől. De pontosan az ellenkezője történt. Példájukkal mindenfelé erőt öntöttek a keresztényekbe, akik titokban segítették őket, s ketten önként közéjük álltak. Kivégzésüket nagy látványosság közepette rendezték meg Nagasaki kikötőjében, a domboldalon. Keresztre feszítették valamennyüket, miközben ők a Te Deumot énekelték. Majd a fáról buzdították a híveket. Gyermekek is voltak közöttük. Végül a katonák lándzsája oltotta ki életüket. 2-2 katona szúrta át mindegyikük szívét. Szemtanúk a következőkről számoltak be. 6 spanyol származású ferencesek voltak, a 26 vértanú közül 3 japán származású jezsuita volt. Kisai Jakab, pogány szülők fia, a kivégzése előtti éjszaka a velük lévő jezsuita páter kezébe tette le szerzetesi fogadalmát. Niki Pálról nevezték el az egész vértanú csoportot. Miki Pál volt az, aki kitűnően ismerte a buddhizmust, és aki még a kereszten is térített, beszélt a körülötte álló embereknek. És a 3. személy Szoan János novícius. A többi 17 vértanú japán volt, s a ferenceseket segítették különböző szolgálatokkal. Miki Pál és társai Távol-Kelet első kanonizált szentjei lettek. 1862-ben avatták őket szenté. Istenünk, minden szentek erőssége, aki Miki Pált és társait a kereszt halál által hívtad meg az örök életre, add kérünk, hogy az ő közben járásukra a hithez, amelyet vallunk, mind halálig erősen ragaszkodjunk.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
1917. június 13-án volt a szűzanya második jelenése Fatimában, amit így ír le Lúcia. Újra láttuk a fénycsóva közeledését, amit villámnak is nevezhetünk, s egyszerre megpillantottuk a tölgyfabokor felett a szűzanyát, mint májusban. Mit akar, kérdeztem. Jöjjetek ide a jövő hónap 13-án is. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, s tanuljatok meg olvasni, aztán majd megmondom, hogy mit akarok. Kértem, hogy gyógyítson meg egy beteget. Ha megtér, az év folyamán meg is gyógyul. Még azt szeretném kérni, hogy minket is vigyen az égbe. Igen, hamarosan jönni fogok Jácintáért és Ferencért, de neked továbbra is itt kell maradnod. Jézus téged akar felhasználni, hogy engem jobban megismerjenek és szeressenek. Meg akarja alapítani a világban szeplőtelen szívem tiszteletét. Akkor egyedül maradok? Kérdeztem elszomorodva. Nem, leányom. Nagyon szenvedsz miatt? Ne csüggedj el, az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked, és Istenhez vezető utad. E szavakat követően a Szent Szűz ismét kitárta kezeit, és ismét kiárasztotta ránk azt a mérhetetlen fényt, amelytől úgy éreztük, mintha Isten jelenlétében lennénk elmerülve. Úgy tűnt, hogy Jácinta és Ferenc a fénysugárban álltak, amely a mennybe emelkedett. Én pedig abban a fénysugárban, amely a földet árasztotta el. A Szent Szűz jobb tenyere előtt egy tövisekkel körülvett szív volt látható, a tövisek mint egy átdöfték a szívet. Megértettük, hogy Szűz Mária szeplőtelen szíve volt az, amelyet az ember bűnei sebeztek meg, s amelyekért engesztelésre van szükség. Ezután a Szent Szűz egy titkot közölt velünk. Ebben a jelenésben is szinte a legelső mondata a szűzanyának az volt, hogy imádkozzák a rózsafűzért. Lúcia egy beteg gyógyulását kéri. Szűzanya azt mondja, azt válaszolja, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. Mennyire fontos a testi gyógyuláshoz is a lelki gyógyulás, és a lelki gyógyulás pedig a megtéréssel kezdődik. Az a feltétel, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. De a feltétel a megtérés. Szűzanya megígért a gyermekeknek, hogy hamarosan eljön Jácintáért és Ferencért, de Luciának még itt kell maradni a földön, mert az ő segítségével akarja megalapítani szeplőtelen szívének tiszteletét. Szűzanya megígéri, hogy aki gyakorolni fogja ezt a tiszteletet, annak megígérem az örök életet, és ezek a lelkek kedvesek lesznek a mennyei atya szemében, mint a virágok, amelyeket én állítottam trónjához. És a szűzanya megnyugtatja Lúciát, hogy nem marad egyedül, szeplőtelen szíve mindig menedéke lesz, és az út, amely a Jóistenhez vezeti őt. Mintha nekünk mondaná a szűzanya, és egyben nekünk is mondja minden szót, amik itt elhangzanak, mi sem maradunk soha egyedül, mi sem vagyunk soha egyedül, a szűzanya szeplőtele szíve mindig a menedékünk lesz, és az út, amely Jézushoz vezet minket. Gyerekeknek megmutatta a Szent Szűz, és a gyerekek megértették, hogy az ő szeplőtelen szívét az emberek bűnei sebzik meg, és ezekért a bűnökért engesztelésre van szükség. 1917. július 13-án volt a harmadik fatimai jelenés. Ezen jelenés alkalmával már jelentős tömeg gyűlt össze. Együtt imádkozták a rózsafűzért, és a gyerekek ezen a tömegen verekedték át magukat, hogy elérkezzenek a jelenés helyére. Lúcia így írja le a harmadik jelenést. Megérkeztünk a jelenési völgybe. Már ott imádkozták a bokor mellett a rózsafűzért. Felvillant a szokásos fény. Egyszerre a tölgyfán állt a szűzanya. Mit kíván, kérdeztem. Azt, hogy a következő hónap 13-án jöjjetek újra ide, hogy imádkozzátok a rózsafűzér királyné tiszteletére tovább a rózsafűzért, hogy így kieszközöljétek a világ számára a békét és a háború végét, mert egyedül ő tud rajtatok segíteni. Tessék megmondani, hogy kicsoda, s tessék egy csodát is művelni, hogy higgyenek a jelenésnek. Jöjjetek ide minden hónapban. Októberben megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Csodát is fogok művelni, hogy mindenki higgyen. Aztán néhány dologra kértem. Elfelejtettem, hogy mire. Emlékezem, a szűzanya azt válaszolta, hogy csak imádkozzák a rózsafűzért, s ebben az évben teljesíti a kéréseket. Majd így folytatta. Hozzatok áldozatot a bűnösökért. Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok. Ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a szűzanya szeplőtelen szívén esett sérelmek jóvátételéért. Ezen szavakat mondva újra kitárta karját, mint az előző hónapokban, mintha valami fénysáv hatolt volna belőlük a földre. Egyszerre hatalmas lángtengert pillantottunk meg. Tele volt ördögökkel és kárhozott lelkekkel, mintha átlátszó, izzó, fekete és bronzszínű emberi alakok lettek volna. Tűzben ide-oda úszkáltak. Belsejükből füst és láng tört ki. Az hajtotta őket előre. Közben fájdalmukban és reménytelenségükben sikoltoztak és nyögtek. Mindez undorítólag hatott ránk. Nagyon megrettentünk. Ekkor kiálthattam fel ilyettemben, amit a jelenlévők is észrevettek. Az ördögöket dermesztő és ismeretlen állati formájuk által különböztettük meg, mintha izzó és átlátszó fekete szén parázsból lettek volna. Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. Hála a szűzanyának, hogy már az első megjelenéskor megígérte, hogy minket az égbe fog vinni. Ha nem tette volna, ijegységünkben és megrettenésünkben szörnyet haltunk volna. Remegve és segítségért esedezve emeltük fel hozzá szemünket. Jóságosan, de szomorúan így szólt. A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a világban az én szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy azáltal megmentse őket. Ha teljesítik kérésemet, sok lélek fog üdvözülni, és béke lesz. Vége lesz ennek a háborúnak is. És ha nem hagyják abba, az Isten megbántását, 11. Pius pápasága alatt még szörnyűbb következik. Ha egyik éjjel valami különös fény tűnik föl, Isten jele lesz, mert akkor a világot a gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, valamint az egyház és a Szent Atya üldözésével fogja büntetni. Hogy mindezt megakadályozzam, majd újra jövök, és kérni fogom Oroszország felajánlását szeplőtelen szívemnek, s az első szombati engesztelő áldozást. Ha teljesítik kérésemet, Oroszország meg fog térni, és béke lesz, ha nem, tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni. Háborúkat és az egyház üldözését fogja előkészíteni. Le fogják gyilkolni a jókat, a Szent Atya sokat szenved, több nemzet megsemmisül, a végén szeplőtelen szívem diadalmaskodik. A Szent Atya nekem szenteli Oroszországot, s az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Ezt ne mondjátok el senkinek. Tudathatjátok Ferenccel. A rózsafűzér minden tizedéhez fűzzétek hozzá. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Rövid csönd következett. Megkérdeztem, nem óhajt semmi mást? Nem, ma semmi mást. Szokás szerint fölemelkedett, s keleti irányba elindult, majd eltűnt az égbolt végtelen távlatában. A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy bármilyen vezeklés semminek tűnt fel előtte, hogy ezáltal egyetlen lelket megmenthet tőle. Most felelnem kell a kérdésre, mondja Lúcia. Honnan nyerte a kis Jácinta ezt a rendkívüli vezeklő lelkületet? Azt hiszem, hogy ez elsősorban különös kegyelem volt számára, amit a szűzanya szeplőtelen szíve által Istentől kapott. Azon kívül a poklot szemlélve látta, hogy mit jelent a lelkek számára az örök kárhozat. Sajnos még igazán buzgó személyek se akarnak gyermekek előtt a pokorról beszélni, nehogy megrémítsék őket. Isten azonban megmutatta a három kisgyermeknek, s közülük egyik csak 6 éves volt. Előre tudta, hogy az ijegységtől szinte el fognak ájulni, ha szabad így kifejezni magam. Jácinta gyakran leült a földre vagy a kőre, s elmélkedve mondogatta, ó a pokol, annyira sajnálom a lelkeket, amelyek a pokolba kerülnek, és elevenen égnek, mint a fa a tűzön. Reszketve, összetett kézzel, térden állva ismételte az imát, amelyre a szűzanya tanított bennünket. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Jácinta hosszú ideig térden maradt, és az imát ismételgette. Engem, vagy a testvérét újra és újra magához szólított. Ferenc, Ferenc, nem akarsz velem imádkozni? Sokat kell imádkoznunk, hogy megmentsük a lelkeket a pokoltól. Olyan sokan kerülnek oda.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2023. november 30-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a Szentek életpéldájáról szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Az előző alkalommal a szentekről beszélgettünk, és próbáltuk megértetni magunkkal is, vagy próbáltuk megvilágosítani a beszélgetés által, hogy miért is fontos a szentek tisztelete az egyházban. Talán visszatekintésként annyit érdemes elmondani, visszaidézni, hogy azt egyértelművé tettük, hogy a szentek tisztelete minden esetben az Istenre irányul, és amikor a szentek csodáit szemléljük, vizsgáljuk, akkor az Istennek tulajdonítjuk ezeket a csodákat, nem emberi erőnek. Tehát tulajdonképpen a szentek számunkra azok a példaképek, akiknek az életét érdemes utánozni, akiknek a gondolkodásmódját érdemes elsajátítani, akiknek a cselekedetei számunkra valóban példaértékűek, követendőek. Most a mai műsorban itt még a szentek témakörében maradunk. Egy szentet szeretnék most kiemelni rögtön az elején, mégpedig Árpádházi Szent Erzsébetet, akiről talán sokat tudunk, talán keveset. Ki mennyit kutatott az ő életéből, ki mennyit fedezett fel. Talán a rózsacsodáról mindannyian hallottunk, hiszen eléggé elterjedt, amikor a kötényében a kenyerek rózsákká változnak. Ezt sokszor akár ilyen jelenetekben is lehet látni, vagy az ő ünnepén mindig felidézik. De azt is tudjuk róla talán, hogy igencsak karitatív személyiség volt, aki már gyerekkora óta érzékeny volt, szegényebb embertársai élete iránt, nagyon sok kórházat épít, időseket, betegeket, leprásokat gondoz, támogatja a szegényeket, az árvákat, tehát bármi, ami ilyen nehézség, abban ő megjelenik az ő korában, ugyebár a királyi udvarban ír, és igazából úgy kellene viselkednie, mint egy méltóságnak, de ő ehelyett az egyszerű emberek életét akarja élni, és az Isten szeretetét mindenféle formában próbálja közvetíteni azok felé, akik rászorulnak. Nemrégen a Diósgyőri plébánián vendégünk volt Zsufa Tünde írónő, kortárs írónő, akinek az egyik regénye éppen Szent Erzsébet életét dolgozza fel, mindenképpen érdemes elolvasni az ő könyveit, hiszen nagyon mély üzeneteket fogalmaz meg bennem, korunk embere számára. Az Ég tartja a Földet című könyvről van szó, amely megfogalmazza mindazokat a gondolatokat, amelyeket üzen Szent Erzsébet a 21. század emberének. Olyan formában írja meg a gondolatait, hogy egészen közel jön hozzánk, a másik pedig, hogy egy egészen másik arcát mutatja meg Szent Erzsébetnek, mint amit talán eddig ismertünk. Szeretnék néhány gondolatot idézni az írónőtől, és ez alapján indulunk el a beszélgetésben. A egyik újságnak a riportere a következő kérdést teszi föl az írónőnek. Mit üzen a 21. század nőinek Szent Erzsébet élete? Van-e üzenete? Erre az írónő a következőt válaszolta. Az, hogy a magyar királylány története nem elavult, alakjában egyesült a nő, az anya, a feleség, a politikai vezető, az a nő, aki évekig a türingiai tartomány kormányzója volt férje távol létében. Nehéz helyzetben is képes volt a rábízottakért felelősséget vállalni és kiállni értük. Erzsébet üzenete a szeretet, a szolidaritás, a támogatás, az elesettek felkarolása és azok visszavezetése a helyes útra, akik letértek onnan. A szentnek nem volt könnyű élete. Gyerekként elszakadt a hazájától, a szeretteitől, a magyar nyelvi környezettől. Idegenként gyanakvással tekintettek rá, de amikor tettekkel bizonyíthatott, lerombolta az előítéleteket, megváltoztatta a környezetét, és kivívta a megbecsülést. Az írónő a következőt írja, számomra a legmegindítóbb jelenet halála volt, nem is az, hogy fiatalon halt meg, hanem ahogy az történt. Százak álltak az ablak előtt, és imádkoztak gyógyulásáért, azonban neki mennie kellett. Erzsébet utolsó órájában újra a szülőföldjén járt, a magyar vidéket látta és hallotta egykori dajkájának a hangját. A szent már nem beszélt magyarul, mégis az anyanyelvén énekelte az altatódalt. Ezt írja Zsufa Tünde írónő interjújában, amelyet készítettek velem, és valóban Szent Erzsébet témakörét azért is választottam a mai műsor témájául, mert ilyet is mond ugye az írónő, hogy az ő alakjában a mai, a 21. századi nőnek példakép jelenik meg, vagyis a nő, az anya, a feleség, a vezető, aki motiválhat ma is egy nőt arra, hogy nem csak énekeseknek, nem csak filmsztároknak az életéből lehet meríteni, hanem bizony azoknak a szenteknek az életéből is, akik letettek valamit az asztalra. Pláne a fiatalok életében, akik sajnos a közösségi médiából keresnek maguknak példaképeket, ugye különböző platformokon, ahol nagyon sokszor nem motiválják, hanem inkább elbutítják a fiatalokat, és olyan példákat látnak, amelyek nem építenek, hanem inkább rombolnak. Titeket, amikor neveltek a szüleitek, mondjuk kislányként, hogyan ültették el bennetek azt, hogy ti lányok vagytok, hogy nektek ez fontos legyen, hogy ti mindig tudjátok őrizni azt, hogy ti nőkké kell váljatok.
Azért nehéz erről beszélni, mert ugye mi nagyjából azonos korosztály vagyunk Krisztával, de hogy azért, amikor mi kisebbek voltunk, de majd Kriszta megcáfol, hanem így van, hogy tehát olyan dolgok fel sem merültek, mint manapság. Tehát azért előttünk volt a családban jó példa, hogy láttunk egy jó mintát arra, hogy hogyan viselkedik egy most mondhatnám mai szó, hogy normális nő. Tehát, hogy egy nő, és nem is volt igazából kérdés, hogy attól eltérni olyan szinten, mint most nem is kell, meg nem is lehet. Mutatott egy olyan utat, hogy amire azt gondolom, hogy volt egy erkölcsi iránytű, még akkor is, hogyha én nem kaptam ugye vallásos nevelést, de azt, hogy valami jó vagy rossz, és hogy mi az, ami nekem el kell indulnom, én azt gondolom, hogy ez egy alapvető tézis volt. De ez most szerintem független is attól, hogy most lányról vagy fiúról beszélünk, azért mindenkinek volt egy olyan elvárása, ami erkölcsileg nem volt átléphető. Ami most már inkább ilyen elmosódott határnak érzek. Tehát inkább azzal küzdenek sokan manapság, hogy megtalálják azt a helyes utat és irányt, hogy ne legyen valaki nagyon sarkosan vaskalapos, nyilván megértse azt, ami most zajlik a világban, de ugyanakkor egy kicsit átültesse azt, amit kapott gyerekkorában. Mert szerintem ez a legnehezebb most.
Krista?
Így ahogy beszéltél, meg ahogy Timi is mondta, hogy neki mi volt gyerekkorában, nekem rögtön az jutott eszem, hogy a nagyszüleimmel együtt laktunk, tehát édesanyám, és édesanyám az öcsémmel, édesanyámmal és édesanyám szüleivel, és nekem a nagymamám tényleg egy csodálatos nő volt. Ugye hát ő gyakrabban volt velünk, hiszen édesanyám nagyon sokat dolgozott, hogy eltartson minket. Tehát külsőségekben mindig tehát a nagymamámon láttam azt, hogy ő igenis nő. Tehát benne volt ez a titokzatosság, ami egy nőbe kell, és benne volt az erkölcsi tartás a külső megnyilvánulásaiban, ami szintén szükséges egy nőnek, hogy magából annyit mutasson, amennyi illendő mondjuk. Tehát ezt megtanították nekem is, mondjuk megmondom, hogy ezt láttam, nem is az, hogy tanultam, ezt láttam, és automatikusan ezt utánoztam le. Tehát a vasárnapi szentmisébe szép szoknyába mentem, kabátba, tehát felöltöztettek mindig, elmondták, megtiszteljük ezzel a jó Isten, és bárhova mentem, tehát erre a külsőségekben nyilván megtanítottak. A belső dolgokban pedig megtanítottak észrevenni, tehát megtanították észlelni, figyelni, figyelmesnek lenni arra, hogy a másiknak milyen problémája lehet, hogyan szolgálom ki a család többi tagjait, mi az, amit meg kell tennem nekik, mint nő, és mi az, amit nem, mi az, amit ők tesznek meg értem, mondjuk a férfiak. Megtanítottak erre akkor az imádságra, azt, hogy érzelmileg hogyan tudok erős lenni, hogy mi az a mint nő erős. Tehát, hogy tartok össze mondjuk egy közösséget, hogyha mondjuk nincs ott nagyi, akkor én a családban hogyan mondom a fiúknak, az öcsémnek, hogy akkor gyertek, üljünk le és imádkozzunk. Tehát, hogy minden ilyet, amit egy nőnek kell, akkor szintén külsőség, de nyilván ahhoz, hogy én gondoskodni tudjak, mint egy anya úgymond, hiába nem vagyok sajnos az, de megtanítottak arra, hogy hogyan főzzek, nagymamámtól megtanítottam főzni, varni, horgolni, tehát csomó olyan dolgot, ami mind az eszköze annak, hogy én nő legyek, ilyen külső eszköz. És ezáltal tudok adni másoknak. Most például a gyerekeknek, a lányoknak az iskolában újra divat lett a horgolás, és akkor kérnek segítséget. És mindig eszembe jut nagymamám, milyen hálás vagyok, hogy vele élhettem, vele nőhettem föl, mert rengeteget tanultam. Akkor sütésben nagyon sok lány kezdett sütni. Akkor azt megtanítani, hogy na akkor azt, hogy jó, ezek tudom külsőségek, de mégis egy nőnek, a nőnek a gondoskodásához ez szerintem hozzátartozik, és a figyelmesség, az, hogy hogyan hallgatom meg a családban a többi tagot, hogy hogyan hallgassam meg az osztálytársaimat, hogyan hallgassam meg azokat, akik hozzám fordulnak. Ezt mind a nagyszüleimtől és édesanyámtól tanultam.
Szent Erzsébet életét, hogyha fellapozzuk, akkor azt látjuk, Szent Erzsébet életében nagyon keményen nevelték. Ugye talán tudjuk az életéből, hogy már 4 évesen eldöntötték, hogy ki lesz a férje, ezért felpakolva, felcuccolva ugye elindítják ugye Wartburg várába, hogy ott neveljék tovább 4 éves korától, azért, hogy megtanulja az idegen nyelvet, bele nőjön abba a kultúrába, amiben majd bele kell házasodnia. És mindig is látták Szent Erzsébeten, hogy ő egy talpra esett, jól nevelt, jó alapokat kapott nő, aki tudott egyszerre nőies lenni, és tudott nagyon kemény is lenni, és később, amikor felnőtté válik, és neveli 3 gyermekét, gyakorlatilag, amit el is mondtál, olyan alapot kapott az életében, hogy mindvégig nő tudott maradni, de jó vezető is volt. Olyan, aki határozottan tudott dönteni, olyan, aki átlátta a dolgokat, ugye, tehát mint nő a női bölcsességével át tudott látni a szitán, mondjuk így, és okos, intelligens volt, ez nagyon fontos. A másik pedig az, hogy ez a belső látás volt az ő egyik nagy kincs, amit a szüleitől kapott, amit beleneveltek a szülei, a tartást, azt a kimértséget, azt a bölcsességet, amivel később férje mellett, majd a férje halála után is gyakorlatilag uralkodni tudott, idézőjelben uralkodni, mert neki az uralkodás nem azt jelentette, mint egyik másik uralkodónak. Ez egy nagyon érdekes dolog, és amit Timi is mondott, tehát ezek az alapok nagyon-nagyon fontosak egy nőnek az életében. Mi a különbség szerintetek, és most csak ez egy gondolkodás, igazából nem véleményt alkotunk, meg nem kritizálunk, tehát hogy a hallgatók is értsék, hanem igazából beszélgetünk a témáról. Mi a különbség a ti korotok, ugye a ti gyermekkorotok nevelése, és a mostani fiatalok vagy kamaszok nevelése között? Mi az, ami plusz volt nektek, és mi az, ami hiányzik? Persze itt nem akarom idézni azokat a hagyományos mondatokat, hogy bezzeg a médünk, mert meg itt nem arról van szó, hogy most bezzeget mutassunk, hanem igazából keressük, vagy én is keresem, meg gondolkodok rajta, hogy vajon mi az, ami most nem sikerül? Mi az, ami most pontosan a fordítottján sül el, hogy azt látjuk, hogy nagyon sok lány, vagy fiú is legyen akár, nincs önbizalma, nem biztos magában, olyan furcsán viselkednek, nincs meg ez az önazonosság, nincs meg ez a tartás. Így mondta valaki, egy ismerősöm, hogy ilyen ringyrongy világ lett, hogy senki nem találja benne a helyét, nagyon sok depresszió, nagyon sok ilyen életképtelenség van a világban, hogy vajon ez mitől van? Ti mitől lettetek magabiztosak? Mitől vannak céljaitok? Tehát, és a maiaknak miért nincs? Tehát, hogy azért az ember alapvetően nem más, hiszen ez nem olyan, mint a gyári termék, hogy amilyen programra beállítják a gépet, olyanra gyártja le a terméket, és akkor régen jobb terméket gyártottak, most meg gyengébb a termék, mert az ember ugyanaz. Tehát az emberi alapok azért megvannak, de amit a jó Isten ad, amit a jó Isten teremt, az adott. Tehát az anyagnak a formálásával van a probléma igazából. Tehát a formációval van a probléma. Milyen különbséget látok ti a mostani nevelés meg a régi nevelés között?
2 szó jutott eszembe, az, hogy a mi gyerekkorunk, kérdezted, hogy ez miben másabb. Nekem 2 szó az, hogy színesebb és szabadabb volt. Tehát, hogy megvoltak a keretek, meg azok az erkölcsi szabályok, amit Tim is mondott, de azon belül kaptunk olyan lehetőségeket, hogy biztonságban érezhették magunkat a szüleink, mert ők adták ezeket a lehetőségeket. Mondjuk a hit keretein belül. Tehát, hogy amit mondtam, akár hobbi tekintetében, volt hobbing. Tehát tudtunk mit csinálni, el tudtuk foglalni magunkat, voltak gondolataink, mindez azért, mert szeretett volt a családban, mert volt idő egymásra, annak ellenére, hogy elmondtam, hogy édesanyám mennyit dolgozott, tényleg mindig volt ideje megkérdezni, hogy mi van velünk, tehát beszélgettünk, mindig olvastak nekünk mesét, tehát megvolt az alap arra, hogy ugye a gondolatvilágunk egészségesen fejlődjön. Illetve én, nekem ugye a nagyszüleim házassága, ugye jó Isten, hogy milyen kegyes volt tényleg, hogy ezt az ő kegyelme, hogy láttam egy egészséges házasságot is. Láttam egy férfi és egy apa képet a nagyapámban. És ez csodálatos volt. Tehát ezek a példák nincsenek meg, mert a férfiak egyre inkább nőként kezdenek viselkedni, a nők meg egyre inkább férfiakként. Tehát elkezdett ez megfordulni. Mert látják a nők, hogy hát ez nem megy a férfinak, majd ő akkor kezébe veszi, majd ő, mert érvényesülni akar, meg neki is van élete. Holott én azt gondolom, hogy igen, van élete, és kell is, és csinálja, és dolgozzon, de ugyanakkor nem borulhat fel a női szerep szerintem a világban. Tehát a nőnek igenis Isten is adott egy szerepet, megrajzolta, hogy milyen legyen egy nő. És hogyha abból kilép, és egy férfi ugyanígy abból kilép, akkor abból hatalmas problémák vannak, és ugye, mint ahogy a mellékelt ábra mutatja, vannak is bőven.
Valaki így írta, hogy ugye a nők azok úgy elizmosodnak, a férfiak úgy elcicásodnak, tehát hogy igazából egy kicsit megfordult ez a világ. Szóval na hát akkor Krisztától most erre a kérdésre a két S betűt kaptuk válaszként, ugye szabad és színes, a két S betű, és akkor most nézzük meg egy másik közeget, Timinek a közegét. Kriszta itt ugye mindig kiemelte, ugye, hogy őt gyakorlatilag a hitben és a ugye ezen az úton nevelték. De mi van azokban a családokban, ahol mondjuk nem hívő a család?
Én azt gondolom, hogy nálunk az klasszikus szerepek megvoltak a családban, és ez adott biztonságot, és ez, amit mondjuk Krisztál elmondott, az nálunk nyilván ugyanúgy fennállt is. Amit én nagyon hiányolok, és próbáljuk nyilván tartani, az az, hogy beszélgessünk, hogy rengeteget beszélgessünk a gyerekekkel. Életkori sajátosság, nehéz néha, tehát nekem is ugye a három gyerkőc három korban van, mind a hármójukhoz másképp kell szólni, nehéz néha. Nekem is van, amikor rossz napom van, apának is van, amikor rossz napja van, meg nekik is. Nyilván ezt, mint akik együtt élnek, ezt megtapasztalják, hogy igazodni kell mindig. De a Jóisten mindig kialakítja, hogy valakinek biztos, hogy van annyi ideje, energiája, türelme, hogy hozzá tud úgy a másikhoz szólni, hogy ez elrendeződjön. De én azt tapasztaltam, hogy tényleg egy ilyen kis burokban, a mai világhoz képest sokkal lassabban éltünk, és kevesebb információt, kevesebb impulzust kaptunk kívülről, sokkal többet belülről. És egy erre kellett nyitottnak lenni, és én ezért vagyok nagyon hálás, hogy ezt a kis nyitott szemet, ezt úgy meg tudtam őrizni nagyon sokáig. Hogy érdekelnek az emberek, érdekel, hogy mi van körülöttem, hogy nem vagyok ennyire beszürkülve, bezárkózva magamba. Ez nagyon nagy adottság annak a rég múltnak, hogy ezt megkaphattuk szerintem.
Igen, érdekes dolog, hogy az ember azt gondolná, hogy annyira fejlett a technika, és a mai gyerekek, a mai lányok, a mai fiúk annyi mindent pluszt kapnak a szüleitől, amit a mostani felnőttek nem kaphattak meg, és nem kaptak meg, hogy igazából most lenne igazán lehetőség arra, hogy valaki igazán nő és férfi legyen, és jó anya legyen, jó apa, hiszen a tudásban, az eszközökben, a médiában, tehát annyi lehetőség van, és annyi eszköz áll rendelkezésre, és mégis azt látjuk, hogy mondjuk Szent Erzsébet korában, visszarepülve, hogy sokkal, úgy tűnik, hogy sokkal igazibb nők voltak azok, akiknek nem volt okos telefonja, nem kaptak ennyi borzasztó sok információt, tudást, lehetőséget, akkoriban még hát talán nem is, ugye nem is tanulhattak annyira meg, stb. És mégis emberségben, bölcsességben, hát elég, hogyha csak a nagyszüleinkre, dédszüleinkre gondolunk, ők se jártak egyetemre, a tisztelet a kivétel, de hát nagyon ritka volt az a nagyszülő, dédszülő régen, aki egyetemet végzett, és mégis annyira bölcsek voltak, annyira átlátták a dolgokat, olyan belső látással rendelkeztek, olyan világképük volt, ami a mai modern embernek szinte hiányzik. És ez hogy lehet ez? Mi az, ami ezt meggátolja?
Mert a gondolkodás, tehát hogy nem gondolkodnak, helyettük gondolkodnak a gépek, minden oda, tehát gyakorlatilag az agyuknak felkínálnak, olyan, mint hogyha valaki fekszik az ágyban, soha nem kell felmozogni, mindig kiszolgálják, adnak neki enni, odaadnak mindent, és gyakorlatilag a test teljesen szétfolyik, ugyanez az agy, meg a lélek, hogy nem kell semmiért megdolgozni, mert nem kell semmiért gondolkodni, nem kell kreativitást, tehát a belső adottságainkat nem kell használni, vagy nem azt mondják, hogy ne használjuk, mert használja helyettünk a számítógép, használja a telefon, és gyakorlatilag ki van szolgálva a lélek meg az agy, de igazából nincs. Arra van gyakorlatilag kiszolgálva, hogy elzsírosodjon, hogy eltunyuljon, hogy elveszítse az egyediségét, az egyéniségét. Mi annak idején, ami a játékok jutottak közben eszünkbe, hogy biztos ti is, Timi, mentetek, hogy kirándultunk rengeteget, és a természetben játszottunk. Alig voltak játékaink, mert nem kellett. Akár egy bot, akár mondjuk egy kukoricaszár, vagy bármivel el tudtunk játszani. Manapság a gyerekek nem tudják, mi az. Mi az a kukorica, hogy kell esetleg lefejteni, bár semmit nem tudnak róla. Tehát, hogy igazából, és nem azért, mert ők buták, hanem gyakorlatilag a világ felkínált nekik egy ilyen kiszolgált tudatállapotot, és ebben élnek.
És ugye a legtöbb gyerek pontosan erre panaszkodik, vagy ez a panasza, hogy igazából nincs, akivel beszélgessen, nincs, aki megkérdezze, hogy van. A szülőt nem érdekli a gyerekének a problémája, csak hogyha majd botrány van, akkor persze fölkapják, és akkor megy cirkuszolni, de alapvetően az, hogy minden nap leüljön a gyerekével, és megkérdezze, hogy milyen napod volt, valami pozitív, valami negatív, ami bánt, vagy aminek örülsz, tehát hogy ezt kifaggatni a gyereket, hogy érezze, vagy egy társasjáték, olyan érdekes, hogy sok társasjátékot nem is ismernek a gyerekek, mert otthon soha nem játszanak, nem tudnak leülni együtt, Tehát, hogy igazából ezek halnak ki, és talán ez is hoz egy ilyen sivárságot a gyerekek lelkében. Most Kriszta, téged kérdezzek, hogy te hogy látod az iskolában, mi hiányzik a lányoknak?
Ha nem is osztják meg konkrétan, mert nyilván ők nem tudják, hogy mi az, ami hiányzik, az egyértelműen az őszinte szeretet. És hogy azt hogyan kell továbbadni, meg hát nyilván akkor már tudjuk. Tehát ha tudjuk, hogy mi az, hogy szeretet, vagy mi az, hogy szeretni, akkor már azt automatikusan tovább is tudjuk adni, hisz ebből élünk, ezért élünk, hogy szeressünk, és hogy minket szeressenek. Ez egy ilyen körforgás. Ez mindenféleképpen az odafigyelés, a törődés, de annyira, hogy előttem vannak a lányok, hogy nincsenek megtanítva arra, hogy hogyan öltözködjen. Nőként, lányként egyáltalán nincsenek rá megtanítva. Jó divat, jó, persze kisfiam, menjünk is lányom, megyük meg azt a kabátot, jó lesz az neked, ugyanolyan, mint a többi, persze, legyen. Tehát, hogy a szülők nem is vállalják fel a konfliktusukat a gyerekekkel, nincs az, hogy én viszont nézd, így gondolom, nincs példa valószínűleg előttük, mert ha lenne, ha látnák az édesanyjukat esetleg egy-egy folyamat közben, mondjuk azt, hogy öltözködik, vagy az, hogy főz, vagy hogyan gondoskodik a családról, szerintem akkor a példahatás azt csinálnak. Tehát amilyen példa van előtte, azt csinálja. Viszont, hogyha tényleg így van, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Tehát látván azt, hogy viselkednek a lányok a fiúkkal, és hogyan viselkednek akár a felnőttekkel, vagy akár egymással, akkor nagyon nagy bajban van a társadalom, azt gondolom.
Igen, talán Szent Erzsébetnek az élete ezért is egy ilyen jó példa, mert azt hiszem, hogy ő volt az a szentünk, és az ő családjának a nagy női szentjé, akik hoztak akkor egy nagy felvirágzást a lelkekben először. Tehát alkottak egy öntudatot ő is a gyerekeinek, és aztán a családja is az ő életéből merített, még az utódai is, aztán ugye a negyedik Béla és a többiek, aki az ő bátyja volt királyként, valószínű, hogy az ő életpéldája ott a korabeli nőknek azért adott egy nagy löketet, és azt hiszem, hogy ez is hiányzik, hogy talán a lányokból hiányzik egy egészséges öntudat, hogy kik ők. Tehát, hogy miért vannak ők a földön, miért élnek, és egy másik érdekes írásból szeretnék idézni Pécsi Ritának, ugye talán mindenki ismeri a nevét, Szent István Rádióban is többször hallhatunk tőle előadásokat, az egyik ilyen írásából szeretnék idézni. Meg kell értenie a nőknek, hogy minden nőnek isteni küldetése van. A szülés egyértelműen női feladat, materiális és átvitt értelemben is. A mindenkori eszme, gondolat, ezek anyagba hozása, a dolgok átlelkesítése, megelevenítése, az érzelmi otthon megteremtése mind-mind a női mivoltból fakadó lehetőség, ha úgy tetszik, isteni küldetés. Ennek minden nő meg tud felelni, még akkor is, ha saját gyereke nem születik. És azt mondja, hogy a legfőbb példaképünk ebben Mária, aki vállalta, hogy világra szüli Isten fiát, az ő akaratát, de mindvégig megőrizte a nőiességét és a tartását, mint nő. Az apostolok között, a keresztúton, a kereszt alatt, a kereszt után, tehát az imádkozó nő, a gyermeket nevelő nő, a tartással rendelkező nőnek a példaképe, és még mi ide tesszük most itt a mai műsorban Szent Erzsébetet is, aki az örömben, a szerelemben, a házasságban, a gyermekvállalásban, a szegények gondozásában mind-mind bebizonyította, hogy a női érzékenység, a női lélek mire képes, hogyha felfedezi azt, hogy valóban neki isteni küldetése van. Hát a mai műsorunkban ennyi fért itt a szentekkel kapcsolatban, és talán érdemes ezeken a dolgokon elgondolkodni, hogy a mi környezetünkben hogyan, milyen módon válnak a gyerekek, a lányok nővé, a fiúk férfiakká, és megfontolni azokat a gondolatokat, amelyek elhangzottak ebben a műsorban. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk, és arra biztatjuk a rádióhallgatókat, hogy ismerjük meg a női szentek életét, és próbáljuk meg gyermekeinkkel is megismertetni, és állítsuk őket példaképül a következő nemzedék elé. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.